Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Isten olyan mértékben adja segítségét, amennyire bizalommal kérjük. Szénai Szent Katalin gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Tartalmas rádiózást kívánok az Inter Arma Caritas 362. adásában. Adásunk tartalmából. Berta Tibor ezredes általános helynököt a Balaton akaratjai szentmiség kapcsán az eukarisztia fontosságáról kérdeztem.
Abban bízom, hogy a járvány okozta helyzet minden megpróbáltatása, minden nehézsége rádöbbent bennünket arra a kicsinségünkre, amilyenek vagyunk. És rádöbbent bennünket arra, hogy rászorulunk az Úristenre, rászorulunk az ő gondviselésére, rászorulunk valójában az egész transzcendenciára, rászorulunk magára, a gondviselő Istenre.
Új sorozatot kezdünk, amelyben a tábori lelkészek egy-egy kedvelt, ismert vagy kevésbé ismert bibliai idézetről mondják el gondolataikat. A mai alkalommal Markovics Milán Mór tábori lelkész.
Egyszer az iskolából hazatérve volt egy nagyon érdekes megtapasztalásom, amikor azon elmélkedtem még így középiskolás koromban egyébként, hogy mit is jelent az, hogy én.
Ismét hallunk egy részt Nádosi Alfonsz tábori lelkész hadinaplójából.
Helyette Józsi csinál nekem valami vaszkot. Ő mellén fekszik le a padlóra, vagy mindketten egy-egy hordágyon pihenünk. Ahogy esik, úgy pofan, de éppen azért bírom ennyire, mert élni akarok, és haza akarok kerülni, ha az ellenség életben hagy. Nem hiszem a rémet még ilyen dolgokkal is. Dolgozni akarok rendemért, hiszen ezért jöttem el Bencésnek.
Megbocsát az Úr és hűséges, megmutatja az utat a bűnösnek. Az Úr minden útja kegyelem és hűség, mondja a Zsoltár. Berta Tibor ezredes általános helynököt a Balaton akaratjai üdülőben megtartott szentmisékről, ennek kapcsán az eukarisztia fontosságáról kérdeztem.
Annak idején 1994-ben elkezdtük a Honvéd üdülőben Balaton akaratján nyaranként a szentmise bemutatást. És nagyon érdekes volt, hogy gondviselésszerűnek tartom azt, hogy ebben az évben a nyári szentmiséken szinte mindegyik vasárnap megtelt az imaterem kápolna. Én azt hiszem, hogy elmaradt most az eukarisztikus kongresszus, és a következő évben, 2021-ben lesz megtartva. Talán arra jutottam itt a gondolataimban, hogy mennyire vágyunk arra, hogy találkozzunk az eukarisztikus Jézus Krisztussal. Mennyire vágyunk arra, hogy közösségben ott legyünk a szentmisén. És a Balaton akaratjai mostani nyári liturgiák mutatták azt meg, hogy mekkora mélységes vágy van az emberekben arra, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal. Minden bizonnyal ebben sokféle spirituális igény van. Minden bizonnyal egyfajta a közösségi lét felé való orientálódás is benne van. De azt hiszem, hogy ott a nagyon mélyben inkább az motivált mindenkit, hogy Jézus Krisztussal szeretett volna találkozni. És nagyon örültem annak, és mindegyik lelkész kollégám azt mondta el, hogy a szentmiséken szinte minden alkalommal, minden vasárnap megtelt az imaterem kápolna, hogy együtt tudtunk imádkozni, együtt tudtunk fohászkodni gondviselő Istenhez a szentmisében, hogy ezek a vasárnapi, ünnepi alkalmakon sikerült mindegyik lelkésznek valamiképpen megragadnia az eukarisztiának a nagy titkát, és elmondani az ott jelenlévőknek. Ez mindenképpen én azt hiszem, hogy ebben az évben egy nagyon szép szolgálatunk volt, hogy Balatonakratján, a Honvéd üdülőben ezeket a szentmiséket bemutathattuk.
Ez a járvány bizonyos dolgokra ráébresztette az embereket. Osztod azt a gondolatomat, hogy lehet, hogy a jövő évi eukarisztikus világkongresszus kapcsán talán mindenkiben felerősödhet az eukarisztia iránti igény, a hozzávaló viszonyulás?
Azt gondolom, hogy, és azt is hiszem, hogyha a készületünkben arra gondolunk, hogy mit adhat nekem a Jézus Krisztussal való találkozás, mit adhat nekem az egyes szentmiséknek a találkozás és közösségi jellege, akkor én azt hiszem, hogy jó úton haladunk afelé, hogy megragadjuk az egész krisztusi tanításnak a lényegét. Jézus arról beszél mindontalan, hogy elközelgett az Isten országa, és az Isten országa ő maga valójában. Az ő vele való találkozás az Isten országa. És azt hiszem, hogy az embereknek ez az Isten országa, a béke, a rend, a nyugalom, a szeretet, a reményteljes jövő az, ami a spirituális igényében benne van. Lehet, hogy ők, amikor spirituális igényről beszélünk, akkor lehet, hogy ezt nem tudják kimondani. Lehet, hogy nem is tudják megfogalmazni, de valójában az Isten országára vágyik mindenki. Amikor valaki azt mondja, hogy békét szeretne, akkor nem mást mond, mint hogy az Isten országára vágyik. Amikor valaki azt mondja, hogy rendet szeretne, akkor valójában az Isten uralmára vágyik. Amikor valaki azt mondja, hogy a szeretetet szeretné megélni, akkor az Isten országáról beszél. Ezek mind-mind az Isten országának a nagy-nagy mély tartalmi jelei. Csak ezt az emberek lehet, hogy a lelkük mélyén ott van, csak ezt nem tudják még kimondani, és én abban bízom, hogy pontosan ez döbbent rá bennünket. Így lehet, hogy a pandémia okozta különböző helyzetekben arra, hogy a lelkünk mélyén valami többre vágyjunk. És talán ez a többre vágyás fogja ráirányítani a figyelmet, hogy az eukarisztikus kongresszuson Jézus Krisztussal tudunk találkozni. Abban bízom, hogy a járvány okozta helyzet minden megpróbáltatása, minden nehézsége. Gondolok én itt arra, nem tudunk mindig közösségekben találkozni, de arra is gondolok, hogy néha úgy gondoljuk, hogy felesleges ez a nagy-nagy fegyelmezettség. Rádöbbent bennünket arra a kicsinségünkre, amilyenek vagyunk. És rádöbbent bennünket arra, hogy rászorulunk az Úristenre, rászorulunk az ő gondviselésére, rászorulunk valójában az egész transzcendenciára, rászorulunk magára, a gondviselő Istenre.
Az önismeret legegyszerűbb módja a napi lelkiismeret vizsgálat. Ilyenkor nem csak azt kérdezem, mit tettem, hanem azt is, miért, mondja Jakob Koch. Egy sorozatot indítunk, amelyben a katolikus tábori lelkészek egy-egy bibliai idézet kapcsán mondják el gondolataikat. Ezúttal Markovics Milán Mórt hallják.
A szentelésemkor két idézetet választottam, az egyik egy hosszabb volt, a másik a rövidebb, úgyhogy annak ellenére, hogy a hosszabb volt a választott igazából, a második, amit találtam, az utólagos volt, mégis ezt terjedte jobban. Ennek volt egy praktikus oka, hogy kis szentképekre, amit egy szenteléskor szoktunk készíteni, vagy hát szokott mindenki, aki felszentelni ajándékszentképekként, arra jobban ráfért a rövidebb idézet. És ez az idézet az Izajás könyvének a 46. fejezetéből való, ami úgy hangzik, hogy én öreg korotokig ugyanaz maradok. Ez az idézet be van ágyazva egy keletben, nyilván aminek van egy értelmezés, és nem feltétlenül ugyanazt jelentette hirtelen nekem, ami abban a keletben van, de nem is ellentétes az. Ugye ez a teljes vers úgy hangzik, hogy én üregkorotokig ugyanaz maradok, s míg meg nem őszültök, hordozlak titeket. mint eddig is tettem, továbbra is viszlek, fenntartalak és megmentelek benneteket. Azért választottam ezt a rövid idézetet, mert számomra mindig egy izgalmas téma volt az, hogy ahogy megszületünk, és nehéz ugye pontosan megállapítani is, hogy hol van az a másodperc, vagy a másodperc töredéke, amikor az ember emberré válik, amikor találkoznak az ivarsejtek, a genetikai keveredés, a kromoszómák találkozásának a pillanatában, hol van pontosan ez a történet. Az biztos, hogy amikor elkezdünk kialakulni emberek, akkor nagyon-nagyon picik vagyunk, mikroszkópikusak, majd megszületünk és kisbabák vagyunk, majd felnőünk és egy jó nagy darab test leszünk. Elcsodálkoztatott, hogy lehet az, hogy az a dolog, meg ez a dolog ugyanaz az ember. Van-e ebben valami, ami állandó, ami nem változik, ami mindig ugyanaz? És valójában, amikor Istenről beszélünk, akkor keresünk az életünkben egy fix pontot. Keresünk valamit, amihez mindig tudunk visszatérni, ami mindig ott van, mint egy konstans elem, és ami biztonságot ad nekünk. Végül is erről szól valahol lélektani értelemben az édesanyja képe is, hogy van egy állandó, ő hozzáragaszkodunk, őt keressük, ő oda akarunk visszatérni. És ugye ez a gondolat, hogy én öregkorot, akik ugyanaz maradok, ez ezt idézte föl bennem, hogy itt Isten maga nyilatkozik meg úgy nekünk, hogy minden látszólagos változás ellenére ugyanaz maradok. Nem csak számodra maradok ugyanaz, hanem én magam ugyanaz maradok. Ugye a másik lélektani események voltam a tanulja egyszer, ami felébészített bennem egy hasonló gondolatot, egyszer az iskolából hazatérve volt egy nagyon érdekes megtapasztalásom, amikor azon elmélkedtem még így középiskolás koromban egyébként, hogy mit is jelent az, hogy én. Mert ezt olyan sokszor használjuk, és sokszor elmélkednek, és ha megnézünk misztikus írásokat, általában nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy mit jelent az én, vagy mi az a mély én. Ott volt egy ilyen megtapasztalásom, ami úgy tudnék leírni, hogy ha én magamról tudok, ha van egy tapasztalásom, ha van egy tudatosítása az énnek, hogy az létezik, akkor minden más valami már ahhoz igazítható. Tehát tényleg létezik a valóság, és tudok rajta gondolkodni. Eszembe jutott egy görög idézet is, amit szerintem sokan ismernek, hogy adj egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a világot. Ugye Archimedes mondta ezt, és ez talán sokak számára egy ilyen biztos idézet, vagy hát ismerik. És most valóban ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha akár a matematikában, akár a fizikában, akár a filozófiában nézzük, ha van egy kiindulási pontunk, ha van egy biztos pontunk, az nagyon sok mindent hozzá tudunk mérni.
Számomra két dolog az, ami fölmerült abból, amit elmondtál. Az egyik az, hogy talán az ember attól fél sokszor, hogy elmarad az a gyermeki tisztaság, ami leginkább kapcsolódhat az énjéhez. A mai feje tetejére állított világban, akkor, amikor felnőttként éljük meg a mindennapokat, akkor lehet, hogy már ez a túlzott alkalmazkodás sokszor csalárságokra csábítja az embert, és nincs meg az az őszinteség, az a tisztaság. A másik pedig, ami fölmerült bennem, ugye, hogy azt tapasztalom, és nem tudom ezzel, hogy vagy te magad is, vagy mit látsz magad körül, hogy az emberek nem mernek önmagukban nézni, nem mernek magukban ellenni, hanem mindig kell, hogy szóljon valami mellette, mindig kell, hogy a telefonon valakivel cseteljen, tehát hogy nem mer önmagában nézni, nem mer önvizsgálatot tartani.
Igen, ez egy teljesen egyetértek, tehát sok a zaj. És a zaj az nem csak hanghullám, hanem fény, gondolat, cselekvés, sok minden, amiben ma szenvedünk. Tehát folyamatosan, ahogy fogalmaztad is, állandóan ki vagyunk téve ingereknek, kitesszük magunkat ingereknek, hogy ne kelljen találkozzunk ezzel a belső énünkkel. Egyébként van erre egy nagyon szép példát, olvastam, hogy miért kell megállnunk és csöndben lenni, és hogy az egész egy folyóvízhez és egy állóvízhez van hasonlítva, hogy míg az ömlő patakban, vagy az ömlő folyóban, ha beledobunk egy kavicsot, abból nagyon nem látunk semmit, hiszen rögtön elviszi a víz és a magát a hullámokat is, amit keltene ez a kis kavics. Viszont egy álló vízbe, ha beledobunk egy kavicsot, annak látjuk a hullámait és a hatását. Tehát ahhoz, hogy észrevegyük az élet apró dolgait, amit egyébként ami mellett elmennénk, azt csak akkor fogjuk észrevenni, ha megállítjuk ezt a sodrást. Hogyha egy picit megállunk, vagy egy picit csöndbe leszünk. és nagyon sokan esünk abba a hibába, ahogy mondod is, hogy mondjuk állandóan nyomkodjuk a telefont, olvassuk a híreket, nézzük a Facebookot, megy a tévé, reggeltől estig a háttérbe, ami sokszor persze mindezek segítségek, és talán nem is kell ezt a dolgot elátkozni, viszont hogyha nem szállunk időt időnként arra, hogy egy nap, egy héten bizonyos időt eltöltsünk csöndben, úgyhogy szembesüljünk saját magunkkal, hogy elcsendesítsük ezt a folyóvizet, akkor nem fogjuk észrevenni ezeket az apró dolgokat. Egyrészt azt, ami bennünk van, másrészt pedig azokat az apró örömöket, amit eszembe jutott ugye az Orson atya, aki túlélés törvényeinek az egyik pontjába határozta ezt meg, hogy hát észrevenni az apró örömöket. És akkor beleesünk ebbe a mocsárba, hogy mindig csak azt látjuk, hogy mi a rossz, mi a kellemetlen, ez is rossz, és mert ugye a nagy áramlatban mindig vannak rossz dolgok, mindig vannak faágak, szemét ugye egy folyóban, de amikor megáll valami és észreveszik az apró jókat, a szépeket, a csillogót, ugyanaz az élet, ami egyébként nem változott kívülről sem ennyire, mégis sokkal szebbnek fog tűnni.
Hétről hétre műsorainkban felolvassuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának egy-egy részletét. Ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja azt.
Amikor átléptük a megszállt területi határt, megint összeszorult a szívem, és ki tudja hányadszor már az elmúlt időben erre a szegény magyar hazára gondoltam. Mikor lesz már egyszer béke? Mikor hagynak bennünket nyugodtan élni? Mikor lesznek olyan vezetőink, akik nem taszítják kalandos és tragikus helyzetekbe ezt az országot? Ha ebben a háborúban mi ugyanezen az úton jövünk vissza, mint a visszavonulók, akkor vége mindennek. Csebe Valér vezérkari századostól jött a hír, hogy térjünk vissza az egészségügyi oszlophoz. Közben találkoztam Zsellér Gáborral, és megmondtam neki, ha ezt az ügyet nem intézik el, mindenképpen elmegyek Budapestre, akár kapok rá engedélyt, akár nem. Bárhogyan megszököm, hogy a tábori püspökhöz eljussak, illetve a legfőbb katonai vezetőséghez, de nem tűröm sem a magam nevében, sem a többiekében, hogy egy százados még egyszer elkövesse azokat a disznóságokat velem, és másokkal, amiket részek fejjel próbált megtenni. Persze még nem akadt embere, aki laikus létére megmondta volna neki, hogy ha tökör a bonyolultabb műtétekhez, hogy berúgva, hogyan viselkedik beosztottjaival, és így tovább. Ezt nem tűrhette, amikor azt javasolta, hogy helyezzenek át engem. Hallom, hogy Zselé nagyon kiállt mellettem, mint olyan, aki ismeri a teljes igazságot. Akárhány tisztnek megmondtam a tervemet a feljelentéssel kapcsolatban, hogy elmegyek a hadügybe, mint helyeselte. Hiszen mindenki retteg ennek az orvosnak a kés alá kerülni. Hát kíváncsi vagyok a fejleményekre. Este különben beértünk Csekére. Itt a szokásos gyors elhelyezkedés. Már annyira megszoktam, hogy bárhol, bármilyen helyzetben tudok pihenni, hogy sohasem törődöm, hova visznek és hova irányítanak. A háziak is mindig bocsánatot kérnek, ha éppen valamelyik házba kerülök, és odaadnák az összes tollas dunyáikat. Helyette Józsi csinál nekem valami vaszkot. Ő mellén fekszik le a padlóra, vagy mindketten egy-egy hordágyon pihenünk. Ahogy esik, úgy pufan, de éppen ezért bírom ennyire, mert élni akarok, és haza akarok kerülni, ha az ellenség életben hagy. Nem hiszem erőimet még ilyen dolgokkal is. Dolgozni akarok rendemért, hiszen ezért jöttem el Bencésnek.
Köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak ismét. Az Inter Arma Caritas 362. adását hallották. Búcsúzom valamennyiüktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Egy hét múlva várom újra a készülékeket, önöket. Egy kínai mondás jutott az eszembe, amivel szeretnék elköszönni önöktől. Hajunkat megfésüljük és rendben tartjuk. A szívünket miért nem?
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.